Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar kormány 500 millió forinttal támogatja a csíksomlyói kegyhely felújítását, jelentette be a miniszterelnök helyettes a két templom előtt. Semjén Zsolt a csíksomlyói és Mária Pócsi kegyhely örökségét bemutató szabadtéri kiállítás megnyitóján elmondta, az összeg felét idén, a másik felét a következő két évben nyújtják át a templomot működtető ferences rendnek. Elindult a Székely Gyors és a Csíksomlyó Express Erdélybe, a csíksomlyói búcsúba. A Csíksomlyó Express péntek hajnalban indult Szombathelyről, a keleti pályaudvarra érve összekapcsolták az ott várakozó Székely Gyorssal, és egy szerelvényként indultak Békés Csabán át Erdély felé. Amint egy fél kilométer hosszú külön vonat, csak nem másfél ezer zarándokot visz a csíksomlyói búcsúra és az ünnepi programokra. Napokon belül életbe léphet az új önkéntes árkorlátozás, ezúttal a gyógyszerek esetében. A vény nélkül kapható készítmények között vannak fájdalomcsillapítók, görcsoldók, megfázás elleni szerek és immunerősítők is. A kormány és a gyógyszerszektor szereplői között már előre haladott állapotban járnak az egyeztetések az önkéntes árkorlátozás bevezetéséről. Úgy tudni, a korlátozás nem a patikák árrésének csökkentését jelenti. Az Európai Bizottság kezdeményezi a Magyarország ellen folyó túlzott deficit eljárás felfüggesztését. A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a testület úgy értékelte, hogy Magyarország a védelmi kiadások növekedését is figyelembe véve összességében hatékony intézkedéseket tett a túlzott hiány megszüntetése érdekében. A bizottság ezért javasolja a gazdasági és pénzügyi tanácsnak az eljárás felfüggesztését. Magyarországon továbbra is biztosított az energiaellátás, mert akadálytalan a tranzit Oroszország felől, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter, miután az energiaügyekért felelős orosz miniszterelnök helyettessel tárgyalt telefonon. Szijjártó Péter elmondta, Alekszandr Novák megerősítette, hogy Oroszország továbbra is biztosítja az ellátásunkhoz szükséges energiaszállításokat és az akadálytalan szállításokhoz szükséges jogi környezetet. Továbbra is fenntartja az ukrán mezőgazdasági termékekkel szembeni nemzeti hatáskörben hozott behozatali tilalmat Magyarország. Ezt az agrárminiszter közölte. Nagy István arra hívta fel a figyelmet, hogy június 5-én lejárt az ukrán import, korlátlan és egyoldalú uniós engedélyezése, és ezután ideiglenesen a háború előtti kereskedelmi megállapodást lép életbe Ukrajna és az Európai Unió között. A miniszter szerint ugyanakkor továbbra sincs semmi garancia arra, hogy az EU-ba érkező import ne ragadjon be a határmenti tagállamokban. Megszűntek a száj- és körönfájás járvánnyal összefüggő korlátozások, miután sikerült a betegséget megfékezni, közölte a Nébih. Az erre a célra korábban létrejött operatív törzs tevékenysége is megszűnt. A Nébih ugyanakkor továbbra is a járványügyi alapszabályok betartását kérte a gazdáktól. A korlátozás alatt álló körzetek feloldásával újra zavartalanul folytatódhat az Európai Unión belüli kereskedelem, míg a harmadik országokkal történő exportnál jelenleg is egyeztetések zajlanak. Lovagi rangra emeli a brit uralkodó David Beckhamet. A BBC szerint az angol labdarúgás egykori világsztárjának neve szerepel harmadik Károly király születésnapi kitüntetési listáján. David Beckham 115-szörös angol válogatottság és 20 évi látványos karrier után 2013-ban vonult vissza a profi futballtól. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén derült, gyengén felhős idő várható, azonban északnyugaton helyenként erőteljesebb lehet a felhőképződés. Ott záporokra, zivatarokra is számíthatunk. A csúcshőmérséklet ma 30 és 36 fok között várható. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Mont Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamaraopera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! 2025. június 7-e szombat van. Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai reggel műsorvezetőjét, Berecz Renátát hallják. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Sinkovics Andrea, a technikai pultnál pedig Birincsik Márton ül. Hamarosan kezdődő reggeli műsorunkban az Egri Beatles Múzeumról lesz szó, hiszen nemrég ünnepelhették meg 10. születésnapjukat. 9 órától hírek, majd segíthetünk című műsorunkkal jelentkezünk. Jaskó Judit rendőrfőhadnagy és Újházi Zsuzsanna rendőrfőtörzsőrmester, a Kazincbarcikai rendőrkapitányság munkatársai lesznek Molnár András vendégei. 9 óra után kilátó című regionális műsorunkban bemutatjuk a Kárpátok Alapítványt, valamint megismerhetik a Hevesi Ízlelő elnevezésű minősített tájétel és gasztrotúra elnevezésű programot. Napról napra című regionális összeállításunkban gasztronómiai műsorunkat hallhatják, melyben a házi gyúrtésztákat ismerhetik meg. 10 órától hírek, majd kezdődik az Itt élünk című műsorunk. Ma Bükkábrányt, a Kesznyéteni Szamárhát pusztát és Tikovics Ernő segítségével Aldebrőt keressük fel. 11 órakor kezdődik Kapcsolat című műsorunk, melyben folytatjuk a 10 éves börtönkurzió hálaadó találkozójáról készült összeállításunkat, amelyben most Szilasi Roland, a büntetés végrehajtás alezredese azt ismerteti, hogy miért jó a börtönkurzió a reintegráció szempontjából. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 12 óra után jelentkezünk. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk!
Reggeli beszélgetés.
Kedves hallgatóink, most következő reggeli műsorunkban az Angry Beatles Múzeumról lesz szó. Nemrég ünnepelhették meg ugyanis 10. születésnapjukat. Peterdi Gáborral, a múzeum egyik tulajdonosával felidézzük a legendás zenekar történetét. Ezután beszélgetünk a kezdetekről, hogy honnan jött a múzeum ötlete, milyen relikviákkal sikerült megtölteni a helyet. Ha tehetik, tartsanak velünk! Itt vagyunk a Beatles Múzeumban, nehéz így kimondani, nálunk magyaroknak ez mindig Beatles volt, ugye? És ez már így is marad, így van. És általában, ha érkeznek Egerbe, nekem is egyébként ismerősök, megkérdezik, hogy miért van itt Egerben a Beatles Múzeum? Miért van itt Egerben a Beatles Múzeum?
Hát a rövid válasz erre az, hogy mivel én egri vagyok, én szerettem volna itt megvalósítani, de egyébként, hogyha hosszabban is lehet róla beszélni, lényegében a világ összes többi múzeuma, a Liverpoolit kivéve, az olyan helyen van, ahol igazából a Beatles nem lépett fel, nem voltak ott személyesen soha. Tehát lényegében a múzeumok úgy működnek jelen pillanatban, hogy vagy néhány hozzám hasonló gyűjtő, aki a magán gyűjteményét éppen abban a városban, ahol éppen él, ott megcsinálja, illetve van az a Liverpool, aminek meg ugye kötelező megcsinálni, hát onnan származnak.
Az, hogy az ember kigondolja, hogy szeretne egy ilyet, a megvalósulásig vezető út szerintem még sokkal tovább tart, de meddig tartott ez az út?
Hát ez ugye a 70-es évek végétől tartott máig, ugye a 9 éves koromban láttam az Egy nehéz nap éjszakája című filmet, de hát igazából, ha arról beszélünk, hogy ezt így kigondolja, és majd lesz múzeum, mert nálam ez teljesen fordítva volt, tehát egy idő után lett annyi tárgy, amiből már nem lehetett más, mint múzeum, mert amikor gyerekként az ember ezzel találkozik, és így elbűvöli ez a sztori, meg ez a zene, meg ez az egész Beatles hangulat, akkor igazából amit ő keres, az mindig egy újabb információs, olyan, mint egy kirakós, egy újabb dolog róluk, amit aztán oda berak ebbe a képbe, hogy na akkor ez hogy áll össze. Ugye a Beatles-ről érdemes tudni, hogy 7 év alatt léteztek lényegében az a négyes, ugye a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr négyes, ami ezt a Beatles nevet, mint azóta az 50-60 éve viseli, és ez alatt a 7 év alatt valami hihetetlen fejlődésen, változáson mentek keresztül. Tehát ha az ember megnézi akár a dalokat, még szinte lemezenként is, de ha csak egy-egy évet vár, egy teljesen más hangulatú zenekart ismer meg, teljesen más, hogy néznek ki, teljesen más zenei hatások, hangszerek jelennek meg a lemezeiken, úgyhogy ez egy ilyen ősrobbanása a könnyű zenének, és ez ugye nyilván abban az időben, amikor az ember nem került olyan könnyen a dalokhoz, mint ahogy manapság ugye az interneten szinte mindent letölthetünk, akkor egy-egy dalnak a megjelenése, megtalálása az óriási élmény volt, és fel is tartotta ezt a gyűjtői lázat, ami aztán oda vezetett, hogy egy idő után el kellett gondolkodni, hogy akkor mi lesz ennek a vége, hogy dobozokba kerüljön egy padlásra, vagy pincébe, vagy akkor legyen múzeum.
Mit gondol, hogy miért lehetett ekkora kultusza ennek a zenekarnak, és már abban az időszakban is?
Hát jókor voltak jó helyen, és ráadásul azt gondolom, hogy mind a négyen egy olyan 25%-ot adtak ehhez a zenekarhoz, ami lefette mindazt, amit az ember keres a művészetben. Tehát volt benne egyfajta kisfiús báj, amit a McCartneyhoz, volt benne egy spirituálisabb, csendesebb, gondolkodósabb történet, mint a Harrison, volt az a fajta szemtelen humor, meg az a fajta lázadó gondolkodó, mint a Lennon, és volt az a Jolly Joker, dobos Ringo, aki meg ugye lényegében az összeset köb meg tudja ölelni, és ott van mögöttük egy óriási nagy szívű dobos. Tehát akármelyikbe gondolkodott az ember, akármelyikük is volt a kedvence, bármelyiket választotta, megtalálta azt, amit keresett, és a másik három meg olyan szintre emelte, ezt kiegészítette, ami miatt hát milliók szerettek bele. Aztán a másik dolog, hogy ugye, amit mondom, jókor jó helyem, tehát technikailag ott tartott a világ, hogy a Beatles idején lett igazából fekete-fehérből színes a technika. Egyrészt megjelentek azok a lemezjátszók, azok a hifi cuccok, amiken már lehetett ezeket jó minőségben hallgatni, de közben ugye a televízióadások színessé váltak, elindultak az első műholdas adások, be lehetett kerülni az emberek szobájába a televízión keresztül, a rádiók ugye átálltak olyan frekvenciákra, amikkel nagyobb területeket lehetett jobb minőségben hallgatni. Tehát minden összeállt abban az évtizedben, a 60-as években, aminek össze kellett állni ahhoz, hogy ez a lehetőség ez meglegyen.
És az, hogy ők ezzel tudtak élni, az nyilván a közönség számára is valahogy ez érezhetővé vált, hogy ők ezt élvezik, hogy ők ebbe benne vannak. És nyilván az eltelt 7 év, ahogy említette is, az egy markáns, meghatározó időszak volt. Utána mit érezhettek a rajongók?
Hát ugye, amikor a Beatles feloszlott, akkor az egy olyan ütés volt mindenki számára, mint hogyha egy családtag tűnt volna el az életükből, hiszen aki a 60-as években követte a Beatles sztorit, és nálunk szerencsésebb országokban néha én is elgondolkodom, milyen lehetett valóban úgy megkapni ezeket a lemezeket, hogy 2-3 havonta jöttek ki a kis lemezek, nagy lemezek, sokkal többet dolgoztak, mint a mai zenészek, és sokkal nagyobbat változtak, és amikor a Beatlesnek ez az egyik óriási előnye, vagy ez, ami miért annyira tisztelik, és sokan szeretik őket, mert soha nem ragadtak benne abba, hogy jó, van egy slágerünk, akkor csinálj még 15-öt ugyanolyat, hanem mindig változtattak, és mindig tovább léptek. Tehát volt bennük egy ilyen, valóban tudtak élni a lehetőséggel, ahogy az előbb felsoroltam a lehetőségekkel, és nem kényelmesedtek bele abba, hogy hát már így is világsztárok vagyunk, akkor ezt ismételgessük, aztán majd a bankszámlánk nő, stb. A másik dolog, hogy egy olyan brand, mint a Beatles, ami mai napig az egyik legismertebb logó meg brand, az egyik nap azt mondja, hogy hello, felnőttünk, gyerekeink vannak, feleségeink vannak, 28, 29, 30 évesek vagyunk, szeretnénk most már egy kicsit a saját utunkkal járni, családot nevelni, picit beleuntunk Beatlesnek lenni, és akkor azt mondjuk, hogy feloszlunk. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mintha egy ilyen hamburger készítő cég, gondoljunk egy párra, egyik nap azt mondaná, hogy rohadt jól megy az üzlet, de meguntuk a készítését, úgyhogy holnaptól bezárunk. Tehát ez kell egy olyan bátorság, meg egy olyan nyugodtság, hogy amit eddig csináltunk, azt le tudjuk zárni, azt tudjuk mondani, hogy még mindig a csúcson vagyunk, még mindig hihetetlenül népszerűek vagyunk, de most fontosabb a gyerek, most fontosabb a feleség, most fontosabb a következő évtized, hogy egy teljesen más irányba menjünk el.
Visszaemlékezve, erre lehetett számítani? Ez egy tudatosan felépített 7 év volt, vagy nem volt ennyire bekategorizálva?
Hát lényegében a Beatles sztorinak az a másik szépsége, hogy semmi sem volt sose tudatos. Tehát ebben semmi tervezés nincs. Ők el is szokták mondani, hogy az benne a hihetetlen, hogy minden következő lépésünk az majd, hogy nem hirtelen döntések és véletleneknek a halmaza volt. Tehát soha nem az volt, hogy leül egy, mondjuk, mint manapság egy cég, mondjuk leül egy mostani, most hirtelen nem tudok mostani énekes nőket mondani, de tegyünk fel valakit, és akkor ott ül mellette három ember, aki elmondja, hogy neked ez áll jól, így viselkedj, ilyen cipőt hord, ilyen hajad lehet, stb. Tehát a Beatles az ezt hordjuk, hello. Ez a ilyen cipőnk van, hello. Ez a hangszerem, én így gondolom a világot, akkor ezt mondom. Tehát minden természetes volt, semmi sem volt kitalálva egy háttérben álló dizájner elképzelése szerint. Nyilván, amikor a Brian Epstein, a menedzser azt mondja, hogy akkor a bőrcuccokat azt le kéne tenni, mert Londonban nem tudtok majd lemezszerződésthez jutni, akkor azt mondják, hogy jó, hát akkor felveszük az öltöny, na de akkor az öltöny az legyen már olyan, hogy, és akkor mi szeretnénk, hogy nagyon szűk nadrág legyen, western csizmához használjuk, olyan garbós jellegű, vagy ilyen olyan típusú zakó legyen, amit nem nagyon visel más. Tehát akkor is megmondták, hogy mi az, amit mi szeretnénk. És lényegében az egész Beatles sztoriból ők mindig azt csinálták, amit szerettek volna, és nagyon tényleg ilyen mindenféle tervezés nélkül eszünkbe jutott valami, akkor most csináljuk meg a Mágikus Titokzatos Utazás TV-filmet, van rá egy hónapunk, akkor McCarthy leül, rajzol egy kört, mint egy tortát felrajzolgatja ilyen cikkelyekre, és akkor itt lesz ez, itt lesz az, egy filmnek így kell körülbelül kinézni, menjünk és filmezzünk. Tehát, hogy semmi olyan nincsen, hogy jó, de akkor most nézzük már meg, mit mond a rendszer, hogy kéne most kinézni, mert mi az, amit a legjobban megesznek az emberek, vagy mi az a stílus, most éppen ez a bit per minit megy, akkor most olyan stílusú zenét csinálj, mert az a menő. Tehát semmilyen terv nincsen, ha becipel a Harrison egy szitárt a stúdióba, akkor csinálják, jó, akkor használjuk a szitárt. De ha nem cipelte volna, akkor nincs ott a szitár. Szóval ez egy ilyen organikusan növő sztori. Az első pillanattól kezdve egyébként, hiszen ha az ember elmegy Liverpoolba és megnézi, hogy milyen távolságra laktak, és milyen érdekes, hogy lényegében átsétál 2 perc alatt a Lennon a McCartneyhoz, ha akar, mert 2 ház nagyon közel van. De hogy a McCartney azon a buszon utazik, amin a George Harrisonnak az apja a sofőr, és Harrisonnal együtt mennek suliba, és ott találkoznak. Tehát, hogy úgy áll össze az egész kép, mint hogyha ez valóban egy isteni elképzelés lett volna, hogy nekünk a 60-as években kell egy Beatles, hogy túl tudjuk élni a hideg háborút, meg az egész őrületet, amit az akkor a világ már felépített magának.
Kellett ez akkor ez a túléléshez, de önnek akkor, tehát hol is volt ez a pont, 9 évesen, amikor elkezdődött ez az őrület?
Igen, és hogyha így nézzük, akkor az is teljesen érthető, mert ugye a 70-es évek vége az már az a legvidámabb barak korszaka, de azért az a legvidámabb se volt olyan vidám, mint amilyen szeretett volna lenni, tehát azért visszaemlékszünk a 70-es évek korszakára gyerekként, és ez egy nagyon szürke világ volt, ugye alapvetően, ha kimentünk az utcára, a házak még mindig olyan lepusztult, lehet megnézni még Egerről is régi képeket a 70-es években, hogy mindenhol hullik a vakolat, koszos, még minden füstös, nincsen semmilyen szín a városba, ugye ott vagyunk egy lényegében egy orosz elnyomás alatt, és ugye megy ez az összes Ho Chi Minh tanárképző főiskola, Yuri Gagarin őrs, meg a nem tudom, a Mezőimre úttörő csapat, zászlónak tisztelek, szovjet himnusznak tisztelek, tehát egy olyan korszakban rúgja be ez a Beatles az ajtót ezzel a filmmel, meg ezzel a zenével, amire aztán nem csak engem, hanem én tudom, hogy számtalan kortársamat is befolyásolt. Itt nálam is dolgozik az egyik munkatársam, aki ugyanezen a filmen felbuzdulva kezdett el gitározni. Rengeteg magyar zenekar indult egyébként, akik velünk egyidősek most, tehát a mostani 50-eseket, ha nézzük, akkor rengeteg olyan zenekart lehet felsorolni Magyarországon, aki ennek a hatására indultak el. Én emlékszem arra, hogy amikor ezt a filmet megnéztük, akkor a következő napon mindenki dobos, meg gitáros, meg John, meg George, meg Ringo, meg Paul akart lenni. Sőt, amikor jött a következő farsang, ugye ez decemberben volt, februárban meg mindenki Beatles volt a farsangon. Tehát ez egy akkora hatást ért el, hogy azt nem is tudjuk ma már elképzelni. Tehát a mai világban, hogy valami ekkorát üssön még mondjuk 7 évvel vagy 8 évvel a zenekar feloszlása után is, az valami elképesztő.
Ennek egyébként maga a történelmi háttér ön szerint befolyásolhatta ezt, hogy ekkora nyomást tudott itt gyakorolni az emberekre?
Persze, hát nyilván a történelmi háttér az mindig alapvető. Itt a múzeumban is úgy csináltuk meg, hogy alul az alsó nagybetűs részek azok pont azért vannak, hogy lehessen látni. Itt most pont rálátok a Woodstock Fesztiválról szóló részre, vagy a másik történés, amikor ugye a Jan Pallak felgyújtotta magát Prágában. Tehát, hogyha elmész és veszel egy könyvet, hogy mondjuk hogy bemész egy boltba, és azt mondod, hogy a 60-as évekről van-e valamilyen könyv, akkor rengeteg ilyen képes egyéb, a legfurcsább, a legérdekesebb évtizede a 20. századnak így szokták hívni. És ott annyi minden történik, ami mondjuk csak a holdra szállást, vagy bármit, ami a Kennedy gyilkosság, tehát amik a mai napig ugye mozgatják az ember fantáziáját, a kubai válság, tehát rengeteg minden, ami nyilván egy olyan társadalmi hangulatot is adott, amiben a Beatlesnek egy nagyon fontos szerepe volt. Én azt szoktam mondani egyébként, hogy a Beatles Elvis után indult, tehát Elvis volt az a nagy idoljuk, aki miatt elkezdték az egészet, és azt szoktam mondani, hogy Elvis felszabadította a fiúkat, a Beatles meg a lányokat. És mire gondolok? Ugye amikor a II. Világháború utáni fiatalok elkezdenek dolgozni, mert hát a II. Világháború lényegében lerombolta egész Európát, tehát van munka, akkor ők fizetést kapnak, és azt a fizetést el tudják költeni, és nyilván erre elindul egy ipar, egy szórakoztatóipar, és nem biztos, hogy úgy akarnak már öltözni, elsősorban először a fiúk, mint a szüleik. Ugye mi történt addig, hogyha valakinek mondjuk volt bányász volt az apukája, akkor amikor a fiú betöltötte a 18-at, akkor az apukája elvitte a kocsmába, megitták a felest, és akkor fejébe nyomták a mici sapkát, hogy na, akkor te is bányász vagy. Ez megváltozik a 60-as évek elején, mert ez a gyerek már nem akar bányász lenni, hanem inkább tovább tanulna, inkább másképp gondolkodik a világról, van pénze is, meg tudja venni magának az új ruhákat, és ezt a szabadság élményt hozza a rock and roll a fiúk számára, mindjárt fölkerülnek ugye az Elvis frizurák, a bőrcsekik, stb. Jönnek a jampecek. És aztán utána, amikor a Beatles robban Amerikába, akkor ugyanez megtörténik a lányokkal. Tehát a lányok sikítozása ami a Beatles körül van, az lényegében egy ilyen, azt szoktam mondani, hogy már egy forrongó konzervnek, vagy valamiféle befőttnek a kirobbanása, mert a lányokban is ugyanez meg, hogy nem biztos, hogy én úgy akarok öltözni, hogy az anyukám, nem biztos, hogy úgy akarok gondolkodni, mint a szüleim, ne saját frizurát szeretnék, miniszoknyát akarok hordani, stb. És a Beatles ezt a szabadságot hozza el, és a lányokban, ez ugye Amerikában robban, második Elvis utáni fiú robbanás után. Tehát kell hozzá nyilván az egész társadalom, hogy ez ekkorát üssön. Ráadásul a Beatlesnek ahhoz, hogy befutottak, óriási szerepe volt például a Kennedy gyilkosságnak, mert a Kennedyt megölik ugye 63. november 22-én, és lényegében az egész tél arról szól Amerikába, hogy egy nemzet gyászolja a fiatal elnököt, és aztán február 7-én meg megérkezik a Beatles pont a tavasz kezdetére, meg pont akkor, amikor már az emberek szeretnének valami jó hírt is kapni, meg valami pozitívat kapni, és akkor jön ez a négy gombafejű, ugye a hosszú hajukkal, meg a szemtelenségükkel, humorukkal, vidám zenéjükkel, és pillanatok alatt elvarázsolják Amerikát. És amikor már Amerikát meghódítod, onnantól már lényegében a lábad előtt hever a világ. De hát az a szép, hogy a Beatlesben ennél jóval több volt, mert ugye el is lett volna ezen csúszni, tehát hogyha nem lett volna tartalom emögé téve, akár a zenei tehetség, akár a filozófiai gondolkodás, stb., akkor ez egy jópofa fiúbanda lett volna, akit lecserélnek két hét múlva. De nem kellett lecserélni, mert olyanokat tudtak írni, olyan zenéket tudtak hozni, olyan gondolatokat tudtak elmondani, amik miatt még érdekesebb és érdekesebbé vált az egész történet, és hát ez igazából a mai napig rezonál. És hogyha ma is, hogyha előveszel, mit tudom én, egy angol újságot, rengeteg főcím még mindig a Beatles daloknak a szövegéből vesz ki valamit, Goo-goo-gi-joo, vagy Drive My Car, és akkor az a cikk meg van írva, de ugye a Beatlesnek a dalai címe, de Taxman, stb. Ilyeneket írnak bele, akár a New Yorki lapok, vagy bárki, és mindenki tudja azonnal, hogy miről van szó.
Akkor lehet, hogyha kicsit eljátszunk a gondolattal, akkor lehet, hogy lett volna benne még egyszer 7 év?
Hát ez megint érdekes, ugye a 70-es évek. Én azt gondolom egyébként, hogy a 60-as éveknek ez a felszabadító, életigellő korszaka, ez természetszerűleg átesik a ló túloldalára, és utána mehetünk a saját mai világunk felé is. Mert hogyha belenézünk a 60-as évek életigerlő peace and love hippie világa, az 70-es évekre átesik oda, hogy megjelennek a kemény drogok, megjelenik a heroin, megjelenik a 70-es éveknek az a bűnözési korszaka, az a gazdasági válság, ami Angliában is aztán a 70-es, 80-as évek elejét jellemzi. Tehát ez a fajta liberalizmus, amit a Beatles elindít, aminek meg kell, hogy legyen, én azt gondolom, hogy ez beépül a közgondolatba a 60-as évek közepére, végére, az elfogadás, a másik embernek a tisztelete, stb. Én azt gondolom, hogy ez a 60-as években a legtöbb dolog elfogadottá válik, és aztán túltolják a 70-es években a potmétert, mert még tovább akarunk elmenni, és lehet, hogy azt kéne húzni egy vonalat, hogy hello, ez már a ló másik oldala, itt már most nem arról szól a történet, hogy nem azt gondolom, mint a szüleim, hanem ez már most inkább önpusztítássá válik, most már droggá válik, most már agresszióvá válik, most már olyan dolgok jönnek elő, aberrációvá és a további dolgok. És szerintem a Beatles ezt érezte, hogy a 70-es éveket ők már nem tudják fémjelezni. Tehát nem véletlenül utána olyan zenekarok jönnek majd, mint a Black Sabbath, vagy most nem akarom őket bántani, amik már inkább ebbe a szörnyvilágba, meg egyebekbe mennek el, meg egy csomó Alice Cooper, többiek. Az már nem a Beatles világa lett volna. Tehát nyilván zeneileg tehetségük meg volt hozzá, hogy együtt maradjanak. Ha nem lettek volna végtelenül becsületesek, akkor együtt is maradnak. Nekem a Stones-ról az a véleményem, hogy körülbelül ők is ott úgy 75 táján voltak még a csúcsom. Aztán azóta lényegében turné, meg lemez, turné, lemez, az elmúlt 50 év meg erről szól a Stones-nál, és nem is nagyon érdekes, amit csinálnak. A legfontosabb évtizede a Stones-nak is a 60-as évek volt, a Brian Jones féle Rolling Stones. Tehát, hogyha a Beatles is ezt vezethette volna, akkor működött volna, a nevük megmaradt volna, mint a Rolling Stones neve, hogy fú, hogy nagyon híres banda, de azt a legendát, amit ők jelentettek, meg azt az életművet, amit ők letettek, azt ők addigra befejezték. Tehát végigértek azon a sztorin, amin végig kellett érni, és hát egy jóval színesebb, gazdagabb életművet hoztak létre, mint mondjuk a Stones, aki a bluesra építve azért nem sok változásra nyomja lényeg ugyanazt a rock'n'rollt, amit én egyébként nagyon szeretek, csak nem látom benne azt a részletgazdagságot, amit a Beatles megcsinált. És a Beatles lényegében körbeért, a Stones megmegy egy vonalba.
Shake it up, baby. Twist and shout. Twist and shout. Come on, come on, come on, come on.
Említette ön is egy gondolatban, sőt több gondolatban talán, a történelmi adottságainkból kifolyólag is nehéz volt ezeket a tárgyakat beszerezni, vagy nehezebb volt hozzájuk jutni. Hogyan sikerült ennyi mindenre szert tenni?
Hát ez nyilván egy kicsit bolondnak is kell lenni. Én szoktam mondani, hogy bogaras, ugye a Beatles, az magyarul úgy lehetne mondani, hogy rovarock, vagy bogarock, az még jobb talán. Tehát bogarasnak kell lenni hozzá nyilván, mert az ember, ahogy mondtam a korábban, ugye ez olyan, mint egy kirakós játék, és ott szemben látok is ilyen puzzle-öket, hogy amit hozzáteszel, azzal mindig közelebb kerülsz ahhoz, hogy mi is történt. És minden egyes tárgy, bármilyen apró, vagy bármilyen értékes, vagy akár értéktelen, az egy újabb-újabb kis kocka ebben a történetben. És hát nyilván nem, az eleje az nem erről szólt, az eleje az inkább arról szólt, hogy a hangzóanyagot megtalálja az ember, hogy meglegyenek a dalok, el kellett néha a suliból szökni, hogy a délutáni rádióműsorból tudjak rögzíteni egy-egy dal, de akkor a tanár is legyintett, tudta, hogy hol vagyok. Tehát azért ez is megvolt benne, ez a szent őrület. Aztán a 90-es évek elején már ugye lehetőség volt arra, hogy a nagyon kezdeti internetes dolgokat is el lehetett kezdeni, és akkor már azonnal még ilyen Gopher meg egyéb programokon keresztül fölvettük így a Beatles-es gyűjtők egymással a kapcsolatot, és akkor ugye jóval egyszerűbbé vált a történet, mert előtte sokszor levelezés útján, ilyen magazinokban, úgynevezett ilyen, nem is tudom, hogy magyarul hogy mondták, ezek a Pen-Pál mozgalom működött, tudod, ilyen írtunk oda, azt akkor ő is visszajött, és akkor beindult egy ilyen levelezős barátság. Igen. És akkor voltak olyan, a Beatlesnek az újságjában volt ilyen külön ilyen részleg, ahol mexikói keres Európából, ilyen barátot, aki írna neki, stb. És akkor így elindultak az első cserék, akkor amit lehetett kapni, mit tudom én, az úgynevezett szocialista blokkban azt a néhány dolgot, ugye az ember beszerezte, és akkor tudott cserélgetni mondjuk argentinokkal, angolokkal, egyebekkel. Aztán utána nekem volt egy időben egy zenekarom a 90-es években, és akkor lényegében amit ott így összeraktam pénzt, azt is használtam arra, hogy ilyesmiket vegyek, vagy külföldre mentünk, akkor amikor már szabadabban tudtunk menni, akkor állandóan bújtam az ilyen lemezboltokat, vagy ilyesmiket. Úgyhogy szépen elkezdett összegyűlni, és lényegében így 50 éves korom környékén gondolkodtam arról, hogy, és hát 40 éves korom környékén gondolkodtam arról, hogy ebből kéne valamit csinálni, mert ugye egyébként a srácok egyébként is zrikáltak, hogy minek ez a sok Beatles cucc, hogy majd múzeumot akarsz csinálni, és akkor mondtam, hogy jó, hát majd ugye 25 évesen persze, majd ha 40 éves leszek, akkor múzeumot akarok bőle csinálni. De valóban hát eljutottunk oda, hogy kérdezted, hogy hogy lett ez, hogy valóban visszafele működött, mert először a tárgyak jelentek meg az életemben, és aztán a végén jött a gondolat, hogy hát akkor ez most valami értelme legyen ennek az egésznek, akkor a legjobb az, ha mindenki örömére, meg ha már egri vagyok, akkor itt egerben csináljam meg.
Gyűjtőnek szerintem ez pont egy nehéz kérdés lesz, de a sok minden közül van-e olyan, ami kifejezetten nagyon kedves a szívének?
Hát van több is, mert nyilván az évek során ez tényleg úgy szokott lenni, hogy az ember vagy azért érdekes valami, mert annyira ritka, és nagyon sok mit tudom én, kutató munka után megtalálja, vagy azért érdekes, mert akitől kapta. Ugye az első lemezem, ugye, amikor a Nehéz nap éjszakán filmet megnéztem, nagyon nagy szerencsém volt, mert odahaza édesapáméknak meg volt egy Beatles válogatás lemez, ami egyrészt nagy dolog volt, hogy egyáltalán volt Beatles lemezük abban az időben, ugye ilyen Zárai, Vámosi, Szécsi, Pál, meg ilyenek között. A másik az, hogy egy válogatás lemez volt, mert azon meg pont azt tűnt fel, mikor felraktam, hogy az egyik dal egy teljesen más, mint a másik. Tehát ott lényegében ennek a 7 évnek a dalaiból válogatott, aki azt összeállította, és a 7 év dalaiban mindenféle verzió és stílus megjelent, és azonnal levettem azt, hogy hát óriási változáson mentek át, és ez már is vonzóvá tette az egészet. Tehát ez a lemez mindenképpen nagyon fontos, pedig nem egy drága lemez, meg nem egy különleges lemez, de mivel ez az első, akkor ez nyilván az. Aztán vannak tárgyak, amiket sikerült ugye személyesen elkérni, vagy megkapni, ugye Ringo Starr-ral 2011-ben tudtam találkozni, egy csellel bejutottam az öltözőjébe, és akkor lényegében egy...
Egy csellel?
Hát igen, csellel, mert ugye hozzá nem jutott be a magyar média sem, tehát lényegében senkit nem engedett be. Viszont engem beengedett, mert egy menedzseri úton írtam neki egy vicces, érdekes levelet, amire visszaírta mégis a menedzsert, hogy annyira budjant a srác, meg akivel még mentem, a Hoffman Gyuri barátom, aki a Blackbirds-nak a dobosa, hogy ővelük mindenképpen akar Ringo találkozni. És akkor így lényegében bekerültünk, és adott 5 percet, de hát igazából 20 percig beszélgettünk, és a végén megkérdezte, hogy megölelhetlek, és mondtam, hogy Ringo akármikor. Úgyhogy tényleg olyan érdekes volt, mert az ember ugye, amikor egy ilyen úgynevezett idollal találkozik, akkor ha éppen ballábbal kelt fel, épp én csak egyszer fogok vele találkozni az életbe. Ha pont éppen morcos, vagy olyan baja van, akkor azt fogom látni, és az nagyon fájdalmas emlék lenne. De azt lehet mondani, hogy nagyon cuki, nagyon jó fej volt. Az első kérdés azonnal, hány gyereked van, mondtam, hogy ikrek, akkor itt van dobverő, itt van karkötő, mivel tudlak, mit tudok adni. Tehát az egész ember erről szólt, hogy ő hogyan tudna minél kedvesebb lenni hozzánk. Pedig hát ő a Beatles dobosa, ugye, tehát azért mondhatnánk, hogy a könnyű zenének eléggé a piramis csúcsán tartózkodik, leginkább a leghíresebb dobos, mondhatjuk úgy is. Úgyhogy ez például nyilván ezek a tárgyak azok különlegesek, aztán vannak olyanok, amiket például barátoktól kaptam, vagy olyanoktól, akik már nem élnek, és azért különösen fontosak nekem. Például 2019-ben ugye elhívtuk a Quarrymen együttes, aki a John Lennonnak az első iskolai zenekara volt. Ebbe lépett be ugye Paul McCartney és George Harrison is. Tehát ezek az emberek, akik eljöttek ide hozzánk egy pár évvel ezelőtt, ők együtt játszottak a Beatles három tagjával, és rengeteg anekdótát, érdekes, meg poénos dolgot tudtak mesélni, és ők is itt aláírtak dolgokat, és sajnos azóta már ugye ketten igazából egyikük meghalt, a másik az nagyon beteg kórházban van, valószínűleg, hogy hát 80 fölötti emberekről beszélünk, tehát az életüket megélték, meg csodálatos életet éltek, de amiket tőlük kaptunk, hogy azok lassan most már olyan emlékekké válnak, ami hát pótolhatatlan.
Járjunk egy kicsit körbe, nézzünk körül, hogy valahogy megpróbáljuk átadni a hallgatóknak a képi világot hangban, hogy mi is például a falon ez a gitár.
Hát ez a gitár, amit itt látunk, ugye most az emeletnek a múzeumnak az emeletén vagyunk, ez egy George Harrison stílusú, limitált kiadású gitár. Ez azért érdekes, mert a Beatles mindig inkább az Epiphone-ok, meg a Gretschek, meg a Rickenbackerek gitárjait használta, és nem nagyon a Fendert, pedig a korszak egyik leghíresebb gitárja ugye a Fender volt, és ők is rendeltek aztán két Fender Stratocaster, de ilyen babakék színbe kapták meg őket, ami nagyon ritka volt abban az időben, valószínűleg ezért is kapták ők a gyártól, de hát annyira nem nézett ki jól mondjuk a színpadon, és ugye a Harrisonnak a felesége az akkori nagy divat sztár Patty Boyd volt, aki a Vogue-nak meg mindenkinek az arca volt abban az időben, és George egy délután elcsórta Petitől a különféle köröm lakjait, és azzal így kifestegette a gitárt úgy, ahogy neki tetszik, és akkor elmagadta neki a Rocky nevet, és aztán ezt a gitárt használta például a Mágikus titokzatos utazás felvételeinél, ott, hogyha látod ott fölül abban a nyuszi ruhában, bal oldalon ezt a gitárt játsza. Itt egyébként mellette meg a Mágikus titokzatos utazásnak, a buszának az anyaga látszik, ugye az anyag, amit ott a Lennon éppen támaszkodik, tehát ezt annak idején a 80-as években, amikor a busz már abszolút használhatatlan volt, akkor lényegében szétbontották, és akkor a Liverpooli Beatles Múzeum egy ilyen jótékonysági árverés eladta, és úgy jutottam én hozzá, hogy az abból a buszról van. Ami azért poém, mert ugye most a születésnapunkra azt a Leslie Kevin is hívtam, a Beatles fodrászát, aki ezen a buszon utazott velük, és hát ő is itt csodálkozva állt, hogy azóta sem látta ezt a kárpitot, és hogy azon lehet, hogy még ő is támaszkodott annak idején 1967-ben.
Itt fönt akkor, ha jól látom, egyébként elég változatos maga a tartalom, tehát itt vannak albumok, van puzzle, ahogy említette, van kép, van gitár, mit látunk még, mit láthatunk még, aki hát, mondjuk ide eljön?
Hát ugye rengeteg minden van, ez ugye ahogyan a múzeum fel van építve, az igazából egy, én azt szoktam mondani, hogy mintha egy ilyen hatalmas színes képeskönyvben mennél végig a Beatles történetén. Tehát egy pincéből kezdődően, mivel a Beatles egy pincéből induló zenekar volt, megyünk szépen végig a befutás a 63, 64, 65-ös, 66-os Beatles gombafejű korszakon keresztül, érkezünk meg ide az emeletre, ahol most ülünk. Tehát ez igazából már a Beatlesnek az utolsó néhány évét öleli fel, de hát itt is most így ránézésre tudok mondani olyan dolgokat, mint az a szobor, amit ott John Lennon üldögél, az egyébként kézifegyverekből van olvasztva, tehát New Yorkban bűnözőktől elvett kézifegyvereket olvasztanak be, és készült belőle limitáltan egy John Lennon sorozat, ami kifejezetten ugye azt a John Lennont arra emlékezik, akit azt a John Lennon, akit 1980-ban ott New Yorkban egy ilyen kézi fegyverrel öltek meg. De ott mellette látható egy csomó betiltott kazetta például, amit kiadtak, de aztán ugye a Beatles nem engedélyezte. A John Lennon fiának az aláírása, a Yoko Ono aláírt CD-je, akkor mellette egy olyan hibás lemez, amin nem nyomtatták véletlenül rá a Sárga-tenger alattjárót. Tehát ezek, mint ahogy a bélyegeknél is van ilyen, ugye előfordul, hogy ha hibás, akkor még értékesebbé válik. De van Lego Sárga-tenger alattjáról, vagy felhívnám még a figyelmet arra jobbra, arra a röntgen lapra, ami azért érdekes, mert az oroszoknál például abban az időben, a Szovjetunióban ugye nem lehetett Beatles lemezt kapni, viszont egy olyan gépet összetudtak hozni az ottani rajongók, ami azt a műanyag lapot, amit lényegében a röntgen lapodat, ha el tudtad kérni az orvostól, akkor utána azt ők tudtak vágni rá lemezt, és akkor egy ilyen flip-flop lemezként ez működött. Hát egy 10-15-ször biztos le lehetett játszani, de hát abban az időben, amikor nem jutottál Beatles zenéhez a Szovjetunióba, akkor egy ilyen lemez az aranyat ért. Úgyhogy ez egy lejátszható lemez, Beatles dal van rajta, és láthatóan valakinek a válcsontjait mutatja éppen, és ez az oroszokra jellemző ilyen csel volt, hogy valahogyan ugye a fekete piacon Beatles lemezeket, Beatles dalokat tudjanak egyáltalán hallgatni.
Hát most, ha így körbenézek is, 10 év, az 10 év, de hogy mennyi idő volt, amíg ezt a formáját kialakította ennek a múzeumnak?
Hát ahogy mondtam, hogy 40 éves koromban kezdtem el gondolkodni, és egy jó 5 év kellett ahhoz, hogy megtaláljuk ezt a helyet, ahol most vagyunk, ami hát érthető is, nem érthető is. Nyilvánul onnan nézve, akik ebbe segítettek, vagy segíthettek volna, onnan nézve persze, teljesen más a helyzet, mert amikor én ezzel előálltam annak idején 2010 környékén az önkormányzatnál, meg azoknál, akik ebbe döntést tudtak volna hozni, vagy tudtak volna segíteni, akkor ugye ők nem tudhatták, hogy itt milyen minőségű, meg mennyiségű anyagról van szó. És aztán ugye nagyon sokáig különféle tervek voltak. Volt arról szó, hogy a dobos cukrászdát, mivel eladták, hogy ott megcsinálhatnánk. Aztán ugye az végül is nem lett belőle, pedig milyen szép helyen lehetett volna. Akkor volt arról szó, hogy az a bizományi áruháznál, a dobótér sarkán, azt megcsináljuk. Az is dugába dőlt, de igazából most már nem bánom, mert amikor, és az nagyon érdekes, hogy amikor 5 évi tárgyalás után egy picit már azt mondtam, hogy na akkor most egy picit ezt jegeljük, tudva, hogy ebben milyen potenciál van, akkor pont ez a cikk, meg ez a hír ment el itt az EGRI médiában, és azt olvasta ugye a Micski Marian, itt a Hotel Koronának a tulajdonosa, és ő volt az, aki felhívott, hogy hallotta, hogy lenne egy ilyen lehetőség, hogy nem jövök el és megnézni, akik van itt ez a Hotel Korona aljában ez a terület, és amikor eljöttem, akkor arra kellett rádöbbennünk egy bizonyos idő után, hogy hát itt minden úgy van lényegében megépülve, kitalálva, hogy én erre rá tudom húzni a sztorit, értsük úgy, hogy minden a helyén ott van. Igen, tehát hogy helyileg is ott volt minden. Mondok egy példát, ugye, amikor lementem oda a pince lejáróba, nem tudtam, hogy ott egy pince kezdődik, és mondtam neki, hogy itt kellene egy-két sor téglát raknunk, hogy valamiféle hatása legyen annak, mintha ez egy pince lenne. És akkor mondta, hogy minek, hát nyisd ki az ajtót. És akkor kinyitottam, és ott több száz méteres pincerendszer van alattam. Akkor feljöttünk, mentem 3 lépést, mondom, ide kéne a falba vágnunk egy ilyen kis félkörös valami lukat, egy megfelelő méretben, mert a hangszereket, amiket ide be fogunk tenni, azt úgy kéne megcsinálni, mintha a Cavern Clubból a Beatles ugye kezdett, nek a mását miniben megcsinálnánk. És ott volt a luk, abban a méretben, amiben be kellett tenni a hangszereket. Aztán mentünk tovább, ide kéne egy szoba, és volt szoba. Tehát, hogy a sztori úgy jött végig, lényegében semmi máshoz nem kellett hozzájönnünk, ezt a falat itt jobbra tőlünk, ezt kellett égésre felemelnünk, ez is félig már megvolt, csak föl kellett vinni a plafonig. Az összes ilyen Beatles-es stílusú korláttól kezdve minden itt volt. Tehát, hogy tényleg úgy lett kitalálva, mintha ennek itt kéne lennie, és hát ugye 10 éve itt is van, és hát mindenki szereti, és mindenki azt mondja, hogy ez tényleg hihetetlen, hogy ez egyáltalán így minden itt van ebbe a térbe, és minden ott van, ahol az évnek is ott kell lennie. Mert hogyha most hiába ez a Sárga-tenger alattjárós hely, lejjebb van egy emelettel, akkor nem tudjuk megcsinálni bele a Sárga-tenger alattját. Mert akkor még nem írták meg, nem az a nemez. Tehát viszont ha feljössz, itt meg pont itt kéne lennie. Úgyhogy elképesztő ilyen szempontból az egész, és hát tényleg azt mutatja meg, hogyha az ember türelmes, meg megvárja azt, hogy mikor fog majd megszületni az a dolog, amit ő nem akar feladni, akkor végül tényleg előbb-utóbb annak meg fogja találni a helyét.
Against
Híre ment már máshol is egyébként a múzeumnak. Kikhez jut el az információ, hogy itt van egy ilyen mértékű tartalom?
Hát szerencsére már híre ment, hát 115 körül van, de már lehet, hogy ennél is több az országok száma, honnan jöttek hozzánk látogatóba. Itt Dél-Afrikától kezdve mondhatunk mindent, amit el lehet képzelni, és mindenki úgy megy el, hogy ho-ho-ho. Lényegében a Liverpooliak is beírták hozzánk, hogy ez jobb, mint a Liverpooli, mert összeszedettebb, meg gazdagabb. Kisebb területen van, de sokkal gazdagabb és összeszedettebb történetileg, meg élvezeti értékében, mint a Liverpooli. Nyilván én ezt nem mondhatom, tehát tök jó, hogy ők ezt beírták. De ugye most hétvégén a Leslie Kevend is, és én kérdeztem, hogy ezt mennyiben gondolja komolyan, amikor mondta, hogy ő többe is volt, és hogy ez hihetetlen, ez az első szerinte az összes közül. Tehát ezt is szoktam mondani, hogy ha, és vegyük akkor ezt egy kicsit megint az EGRI témát elő, hogy ha nekünk ugye mivel Egerbe élünk, kell, hogy legyen egy gárdonyi múzeumunk. Tehát azt nyilván megcsináljuk a legjobban, a gárdonyi múzeumot, amit csak lehet. És nagyon szép is, és nagyon klassz is. De ha mondjuk tegyük fel, hogy lenne valami teljesen bugyuta ember, aki Uruguayba Gárdonyi Géza rajongó, és mondjuk rászánja az életéből azt a 40-50 évet, hogy Gárdonyi életművét föl megcsinál, és akkor ott lesz az összes, az okniától kezdve a csészéjéig minden, és abból csinál egy ilyen, mivel mondom bugyuta, mint én, csinál belőle egy brutális jó gárdonyi kiállítást, akkor előfordulhat, hogy mivel ő bugyuta, és beleölte az életét, egy jobbat csinál, mint hogy mit mi csinálunk itthon. Tehát itt is valami ilyesmi állt elő, hogy a Liverpoolba megbízták XY-t, hogy csinálj egy Beatles múzeumot, mert szükség van rá, és csináltak is egy jót, bele is tettek minden pénzt, de pont az a lélek hiányzik be mögülle, ami egy olyan embernek kéne csinálni, aki jól átlátja az egészet, ismeri apró részleteiben is, és tudja, hogy mi az, amire ki kell emelni a figyelmet, mit milyen méretben kell megjeleníteni, mik a fontosabb helyzetek, képek, történetek ebben az egész sztoriban, mert ez a tudás kell mögé. Hiába kapok bármilyen milliót, meg hiába adnak nekem egy óriási helyet, és azt mondják, hogy na akkor itt csinálj meg, mit tudom én, a varrógép történetét, hát elkezdek olvasni, és akkor lesz 30 varrógépem kirakva, de attól az még nem biztos, hogy egy varrógép mániást meg fog győzni, hogy ez fú de jó.
Hát most ugye ezt a 10 évet, ezt a jubileumot meg is ünnepelték, nem is akárhogy ünnepelték, egy kicsit idézzük fel ezt a napot, hogy történt, és egyáltalán mi előzte meg ezt az ünneplést?
Hát ugye az a 10 év, az 10 év. Tehát ott voltak több ilyen mérföldkő volt, amikor elkezdtük, ugye volt egyfajta kétkedés emberekben, hogy ez a sztori már mégiscsak 50 éves, ugye most meg már még több, hogy ennek milyen ereje van még, meg mennyire érdekli az embereket, de hát a Beatles maga rácáfol erre, hiszen folyamatosan tudjuk, előtérbe vannak, mindenki a mai napig tiszteli, szereti, a mai zenészek is ezen nőnek fel, ez miatt veszik fel a hangszereket. Tehát a Beatles, mint olyan, ugye ma már azt mondanám, hogy a 20. század klasszikusai, és valami AI-ra is rákérdezték, hogy kik voltak a világ legnagyobb zeneszerző, és az AI mindenből kiszámítva azt hozta ki, hogy a Mozart, a Beethoven és a Beatles. Tehát, hogy nyilván ott volt még Vivaldi, meg sok mindenki más is, de valamilyen módon a 20. századnak meg ők a klasszikusai. És ez a sztori, ez ugyanolyan érdekes, vagy még talán, mivel jobban ismerjük meg több róla ugye az információnk, így jobban bele is lehet gabajodni, és több valós pontunk van, amit fel tudunk dolgozni, mint mondjuk Mozartnak a hétköznapjait. Úgyhogy ilyen szempontból ezen én nem nagyon kételkedtem ebben. Nyilván volt egy kockázata, hogy azért mégis Egerbe és nem Pesten például, de hát Eger meg ugye másik szempont, meg egy turista központ, tehát hogyha jól csináljuk, és egyébként is ide tudjuk hozni a turistákat, és egyébként ez volt a másik ok, hogy miért Egerbe, mert ugye tehettem volna ezt egyébként a Molnár Gábor barátommal, akivel egyébként az egészet szerveztük Pestre is, ő ott lakik egyébként, de hát ő is tudta, hogy én vagyok ennek inkább a lelki rendezője, meg hát a tárgyak nagy része az én hozzám kapcsolódik, hogy akkor ez Egerbe lesz jó helyen. És akkor emögött volt tényleg egy ilyen elgondolás, hogy Egerbe még egy éjszakára maradjanak már itt a turisták, ott az egrieknek adjon jót, tehát hogy itt menjenek el étteremre, itt vegyenek, mit tudom, ruhát maguknak, egy picit segíteni az egri közéletet, meg az egri emberek életét, mert ilyen, azt gondoltam, hogy ha ilyet csinálunk, akkor az sok más szakmának is, meg embernek is előnye lehet. És ugye emiatt kaphattuk meg mégis a Szeger csillaga kitüntetést is néhány évvel ezelőtt, mert ugye rájöttek arra, hogy lényegében magánkezdeményezés, magánpénz van mögötte, tehát egyfajta ilyen szent őrületből megcsináltuk, de lényegében azért ez jó nagy hasznot hoz a város látogatottságának, meg sok mindennek. Jelen pillanatban szerintem az egyik leglátogatottabb múzeum az biztos. Én annak idején azt akartam mondani, hogy valahol ott a Minaret környékére legyünk, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy Eger, akkor Minaret, akkor ugyanúgy tudja, hogy Eger, akkor Beatles múzeum. És ahogy nézem a visszajelzéseket, a Google csillagokat, meg egyebeket, és már ezt azért meg tudtuk csinálni, tehát ott vagyunk a leglátogatottabb Egeri látnivalók között. Ami azért nem kis dolog, és erre büszke is vagyok. Bár nyilván nem a saját büszkeségem, hanem azok, akik ebbe segítettek, szüleim, tudásom, genetikám, haverjaim, öcsém, meg mindenki, aki ebben mögött volt. Ez nyilván soha nem egy emberhez kapcsolódik, semmilyen siker. Úgyhogy egy közös dolognak a vége, de azért büszke vagyok arra, hogy ez ilyen szépen sikerült. És akkor igazából, amikor az első 4 évhez jutottunk, akkor ugye mivel a Beatles 4-en voltak, akkor tök jó, hogy akkor csináljunk egy kis műsort, és akkor már csináltunk egy kisebbet. Aztán ugye ez volt, utána átgondoltuk, hogy ne legyen már ez olyan nagyon kicsi, hívjuk meg akkor a Quarrymant, ugye, hogy említettem a John Lennon első zenekarát, az iskolai zenekar. És milyen jó, hogy meghívtuk őket, mert rá egy évre ugye beütött a Covid, pedig nagyon gondolkodtunk, hogy inkább 2020-ban hívjuk-e őket, mert az lesz az 5 éves, de inkább azt mondtuk, hogy hát idősebb emberek sose lehet tudni, és nagyon jó, hogy ez így megtörtént, mert akkor lényegében nem tudtak volna eljönni, meg valószínűleg azóta nem is tudtak volna fizikálisan se eljönni. Úgyhogy ez jól sikerült, és akkor most úgy voltunk, hogy a 10-es most eljött, akkor erre megint csináljuk valami nagy durranást, és bár voltak már nálunk így a Beatleshez köthető vendégek, de ők inkább a fű alatt szerettek közlekedni, tehát nem ütöttük nagy dobra, hogy a John Lennonnak az osztálytársait volt, aki a Lennonnak a sapkáit vart, ezeket a híres Lennon sapkákat, tehát ő hozott is nekünk egy ilyet, ki is lett állítva, azt azért nem akartuk annyira bereklámozni, de most a 10-re ugye a Leslie Cavendish-t hívtuk, aki a Beatles fodrásza volt, és mint fodrász nem csak egy fodrászatnak volt a fodrász, hanem a Beatles nyitott neki egy fodrász szalont, és nagyon közeli barát volt, tehát rengetegszer volt a Beatles-szel a stúdióban, McCartney az járt teázni délutánonként, meg hülyéskedtek kutyájával, Lennonnak a pszichedelikusra festett, jól ismert Rolls-Royce-ával mentek ott Londonba körbe-körbe, személyes ismerőse volt a Jimi Hendrixnek, meg a Mick Jaggernek és a többieknek, tehát egy abszolút bennfentesként jött ide, és hát ő ilyen méltó ünnepet tudottunk tartani az ő személyével, de a többiek is mind olyanok voltak, akik emelték ennek a fényét.
Volt egy béke performance, így a végére még ezt említsük meg, hogy ez hogy sikerült?
Hát ugye a Szergej Radcsenko, ő ukrán. Ugye ukrán ember, aki a rendszerváltás után nem sokkal rájött arra, hogy hát ő lényegében most már kimehet Angliába, Liverpoolba, Hamburgba, stb. És meg is érkezett ezekre a helyekre, és az ottani Beatles-szel kapcsolatos emberek, zenekarok, akik játszottak velük, ismerték őket, azok ugye fölkarolták, örültek, hogy valahonnan a keleti blokkból érkezett egy ilyen ember, és akkor nem sokkal később ugye a Liverpooli Múzeumnak ő egy ilyen nagykövetévé is választották, mert járja a világot, egyébként egy üzletember, aki Kenyától kezdve mindenhol üzleteket köt, de a Beatles a teljes mániája. És akkor ő, mint ukrán érkezett hozzánk, és mint a Liverpooli Múzeum nagykövete, és egy kicsit bennem volt az a gondolat is, hogy ez nyilván elindította a béke kérdésének a gondolatát, hogy milyen tök jó lenne, ha már itt béke lenne. Nem csak azért, mert tényleg itt van a fejünk fölött a veszélye annak, hogy ezek megbolondulnak, hanem azért is, mert nyilván nekünk is, meg az országnak is, meg egyébként Európának is, meg tulajdonképpen mindenkinek az lenne az érdeke, hogy ezt minden hamarabb befejezzék, és valahogy megegyezzenek. Már csak azért is, mert nekünk rengeteg orosz és ukrán vendégünk is volt a háború megkezdéséig, és ugye amikor a Covid után végre újra kinyithattunk, akkor annyira örültünk neki, hogy újra elindul az egész, és lényegében 1-2 hónapon belül meg kitört a háború. Tehát pont amikor újra meg akartuk vetni a lábunkat, és már azt vártuk, hogy milyen sokan jönnek, már feliratokat tettem, ugye mert sok helyen vannak feliratok a videón, kezdőfilm, de is van több nyelv, ugye nyilván van lengyel, magyar, német, angol, de már gondolkodtam rajta, hogy annyi orosz jön, meg annyi ukrán, hogy lehet, hogy azt is föl kéne tenni, és akkor erre elkezdték egymást lövöldözni. Na most, ugye ezt csinálják már egy ideje, szerintem már mindenkinek tele van vele a hócipője, a Beatles különben is ugye egy Peace and Love zenekar, ugye All You Need Is Love a mondatuk, és arra gondoltunk, hogy ha már itt van egy ukrán vendég, meg akkor itt van a fodrász, a Lennonnak meg ugye 69-ben volt az a ágyban a békért mozgalma, amikor ugye Yoko Onóval egy hétig ágyba bújtak, és akkor lényegében onnan a béke akkori vietnámi háborúnak a dolgáiról beszélgettek, és ott is, hogy lehetne a békét elérni. És akkor ő kirakott egy olyan plakátot az ágya fölé, hogy Hair Peace. ugye volt ott mindenféle, de a herpisz is megjelent, és akkor arra gondoltam, hogy tényleg az lenne a jó, ha pár vállalkozó embernek a hajából így vágna, és akkor ezzel egy kicsit kiállnánk így van a minél hamarabb békét gondolata mellett, és aztán ezeket a hajakat majd itt a múzeumban valamilyen kis ládába, vagy valamilyen kis üvegdobozkába, vagy valami, nem tudom, még majd kitalálom, hogy mibe, ide felraknánk a kiállítás mellé, ahhoz ma mellé a kép mellé, ahol Lenon ugye ott a herpisz táblával van, és azt a falat, azt a Leszli alá is írta, tehát ez egy ilyen tök jó kis mementó lenne, hogy reméljük, hogy most már hamarosan csak az ukrajnai háborúra emlékezve mementóként kell majd ezt mutogatnunk, és nem az lesz, hogy majd mindig csinálják.
Hihetetlen, hogy még mindig tud bővülni a múzeum. Szívből gratulálok ehhez a 10 évhez, és további sok 10 évet kívánok még.
Köszönöm szépen. Két dolgot szeretnék még említeni, ami sokszor előjön itt a múzeumban, és talán érdekes lehet, mert mégiscsak a Szent István Rádióról van szó. Ugye a Beatles-szel kapcsolatosan Lennonnak volt egy mondása, a népszerűbbek vagyunk, mint Jézus Krisztus mondás. És ezt sokan szokták kérdezni, én is keresztény ember vagyok, tehát én tudom, hogy ez körülbelül mit jelent, de én azt is tudom, hogy ez milyen kontextusban és mikor hangzott el. Ugye ez tudni kell, hogy a John Lennon 1966 elején, mivel akkor a Beatles egy újabb filmet forgatott volna, de nem voltak megelégedve a forgatókönyve, ezért végig is lemondták, jó pár hétig végre pihenhetett. Ami azt jelentette, hogy az egész kezdeti időktől most volt az, hogy egy picit otthon volt, olvasott, stb. És elkezdte olvasni a Bibliát, elkezdte olvasni a Koránt, meg egyébként az indiai gondolkodókat, és hát ugye rájött arra, hogy az emberiségnek a nagy gondolkodói, a vallások, stb. És hát ugye nagyon nagy tiszteletet érzett például Jézus iránt is. Tehát látja azt, hogy Angliában mondjuk az emberek vagy a fiataloknak a nagy többsége inkább Beatles koncertre jön elsikítozni, mint hogy elmenne a templomba. És látja azt, hogy ők a liverpooli srácok, akiket ő tök jól ismer, és tudja, hogy tök hétköznapi emberek vagyunk, népszerűbbek hirtelen, mint mondjuk Jézus Krisztus. És ő ezen elcsodálkozik, és ezt egyáltalán nem tartja jó dolognak. Tehát amikor ő azt mondja, hogy népszerűbbek vagyunk, mint Jézus Krisztus, amit aztán az amerikai sajtó ugye ezt az egy mondatot kiszakítja az interjúból, akkor ezt nem azért mondja, mert hogy erre olyan büszke lenne, vagy hogy ezzel verné a mellét, hogy most mekkora nagyok vagyunk, és sokkal fontosabbak vagyunk, mint Jézus Krisztus, hanem azt mondja, hogy ez egy tény. Jelen pillanatban népszerűbbek vagyunk, mint Jézus Krisztus. Mondhatta volna azt is, ha ma élne, hogy a Netflix népszerűbb, mint Jézus Krisztus, vagy a tévé, vagy a mobiltelefon. Csak akkor ugye a Beatles volt az a dolog, ami a legnépszerűbb történet volt a világban, és ezért mondta. És utána ugye ezt kontextusból kivágva óriási problémába került, lényegében a halálát is félig meddig ez okozza, mert az az ember, aki 1980-ban ugye elveszi az életét, az egy ilyen Amerikának a déli részéből jövő úgynevezett bigottan vallásos ember, és ahelyett, hogy megérteni, hogy miről is volt itt szó, ugye egyfajta bosszúként is, nem csak ezért, de ez a bosszú is benne van abban, hogy aztán elveszi John Lennon életét. Tehát ezért ezt tegyük tisztába, itt Lennon egyáltalán nem arról beszél, hogy ezt mennyire fontos neki, hogy ő nagyobb, mint Jézus, vagy bármi, hanem pontosan azt mondja, hogy ez egy megdöbbentő dolog, hogy mi négyen jelen pillanatban magasabb szintre vagyunk emelve, mint az, aki megérdemelné. Ez az egyik, amit szerettem volna, a másik pedig, hogy megemlékeznék Urbán Péter barátomról, aki 10 évvel ezelőtt, amikor a múzeumot összehoztuk, akkor sok segítségre volt nekem, ugye ő a Szent István Rádiónak volt a hangmérnöke, és hát sajnos betegségben, ő azt mondta, 2019. januárjában, ha jól emlékszem, halt meg. Ő volt az, aki segített nekünk itt a múzeumban sokféle hangtechnikai és egyéb dolgokba, a keverésekkel, például a filmnek, aminek a pincében ugye egy jó 12 perces film van, annak az egész munkáját, az utómunkálataikat, az effektezést mind ő csinálta, úgyhogy nem fogjuk elfelejteni, és nagyon szeretünk Péter, találkozunk még.
Kedves hallgatóink! Elhangzott reggeli műsorunkban Peterdi Gáborral, az Angry Beatles Múzeum egyik tulajdonosával beszélgettünk 10. születésnapjuk apropóján. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Bartók Beáta, valamint technikus kollégám Birincsik Márton nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.